Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom fel a második fejezet 33. versétől a következőképpen. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna Fánoel leánya, Asher törzséből, nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert bőtüléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban olyan különleges kegyelme az Istennek számomra ebben az idősek otthonában, hogy annyira világosan benne van ebben az igében, hogy tényleg valóban mindenki mehet Jézusnak, a kisgyermek Jézust imádni, és az időseknek nagyon komoly szerepük van ebben a történetben. Nem úgy van az, hogy Isten megfeledkezik az idősekről, eltelik néhány év, és akkor már nem aktívak, valaki már 40 évesen idősnek kell, hogy érezze magát, hanem nagyon aktívan benne vannak ebben a történetben példák, és nagyon fontos dolgokat mond rajtuk keresztül. És az ember azt gondolná, hogy itt van ez az idős ember, Simeon, aki meghatódik, hát egy lehet látni, amikor nem tudom, hogy ilyen képeket vagy a valóságban, amikor látják a testvérek, amikor nagyon idős ember és nagyon pici gyermek együtt van. Az valahogy olyan megrendítő, megható az ember számára, mi ennek többször vagyunk tanúi, ahogyan egészen kisgyermekek a nagymama körül vannak, vagy dédnagymama körül vannak. És hát egy idős embernek valószínűleg a szíve megindul, amikor látja azt a kisgyermeket, de ő nem pusztán a kisgyermeket, az aranyos kisbabát látja benne, hanem legkevésbé várná az ember, hogy egy meghatódott idős ember azt mondja, hogy hát ő sokak elesésére és felemésésére rendeltetik, és a te szívedet majd éles tör járja át. Lehetne mondani azt, hogy ebben a meghatott pillanatban talán nem most kellene előhazakodni ezzel, de amit felismer benne az özvegyasszony, az ugyanez, hogy ő azért született meg, hogy meghaljon értünk. Ennek a kisgyermeknek a sorsa az, hogy ennek az isteni gyermeknek az, hogy meghaljon, és azért, hogy valami velünk történjen, a mi megváltásunk az megtörténhessen annak, ahhoz Jézusnak meg kellett halnia. Így hát az öreg Simeon, aki szent életű volt, ismerte a maga életét. Ő is bőtölt és imádkozott, és tudta, látta, az Isten szent lelke kinyilatkoztatta számára a saját bűneit, de népének bűneit is. És itt van ez az özvegyasszony, aki szintén kétszer bőtölt. Azért valószínű, mert bőtölt maga miatt, és bőtölt a népe miatt. Pedig örülhetett volna, mert a népe most már nem bálványimádásban volt, hanem megpróbálták az Isten törvényét betartani. Mégis Szentlélek által egészen világos volt, addig sötét, az ember Szentlélek nélkül sötétségben van, nem látja ezt, de amikor a Szentlélek által megvilágosodik a saját szíve, meg az a környezet, amiben ugyan látunk jó dolgokat, de látjuk azt is, hogy mennyi önzés és mennyi fájdalom van, és mennyire ott vannak azok, akikről így beszél a Biblia, hogy a nyomorultak, akik meg vannak bélyegezve a társadalom többsége által. A másik különleges dolog számomra az, hogy mekkora hit, hogy a kisgyermekben nem csak egy kis aranyos kisbabát lát, hanem látja a világ üdvözítőjét. És ugyanilyen nagy dolog az, hogy Isten megadja nekünk az ő szent lelkének ajándéka miatt, hogy az úrvacsorában mi ne csak ostyát és bort lássunk, hanem Jézust magát. És kívülről álló számára, ha valaki csak azt vizsgálja, hogy itt van egy öreg ember, aki tulajdonképpen hajbókor egy kisgyermek előtt, olyan, mint hogyha ő tartaná a kezében, nem tudom, ki van-e vetítve, lehet már most kivetíteni azt a képet, ami benne van abban az Izsaiási igében is, hogy tenyerembe metszettelek, ezt a Facebookról szedtem, a malomsoki gyülekezetnek az oldaláról, hogy tulajdonképpen ő tartja a gyermeket, de a gyermek tartja őt. Ennek az igazsága, hogy milyen komoly példát kapott ő erre, hogy ahogyan tartotta azt a picin gyermeket, a világ üdvözítőjét a kezében. Ahogyan testvérek, nem tudom, valaki szájba kapja, valaki a kezébe kapja az úrvacsora, az ostját. Hogy milyen nagy dolog, hogy Jézus Krisztus maga van az ostjában és a borban. És kívülálló visszatérve erre a gondolatra mondhatta volna azt, hogy hát bolond ez a Simeon, hogy itt miket mond meg tulajdonképpen jó, hogy nem térdre borul ezelőtt a gyermek előtt. De hát neki volt igaza. Ő lett a világ üdvözítője. És előre meg is mondja, hogy sokan ellene fognak mondani. Ahogyan az ígében, az is Izsaiásban van leírva, 53. fejezetben, hogy ki hitte volna el? És olyan sokszor hitetlenül megy az ember az úrvacsora közösségében is, ki hitte volna el, hogy ez valami különleges dolog. És csak hadd utaljak megint azokra a testvéreimre, most nem mondok neveket, ugye hetente visszük az úrvacsorát, és vannak, akik olyan boldogsággal veszik az úrvacsorát, hogy felderül az arcuk, egészen megváltozik. Mert ők az üdvösség királyát fogadják be. Az úrvacsora a kenyér és bor, a ostja és a bor által. Az élő Jézust. Butaság. Az ostjában és a borban Jézust látni. Butaság a kisgyermekben a világ megváltóját látni. Hát ez a hit. A hit ajándéka, és boldogabb leszel, hogyha ezt megkapod, elkéred, ha nincs benned. Megváltozik tőle az életed. Megváltozik tőle az attitűdöd. Sok mindennel kapcsolatban. Na de visszatérve, hogy miért kell ezeket a kemény szavakat mondani, hogy azért jött el, hogy nyilvánosságra váljon, jöjjön az, hogy milyen az embernek a szíve. Hát nem nyilvánvaló az, hogy ki milyen. Mi olyanok vagyunk, amilyenek mások látnak bennünket. Mi olyanok vagyunk, amit akarunk láttatni magunkból mások előtt. Tessenek visszaemlékezni a karácsonyi műsorra, éppen Viktor meg Ricsi beszélgettek egymással. Viktor játszotta el az Úr Jézus szerepét. És egy látszólag kiegyensúlyozott embernek mondta, hogy de hát én látom, hogy mi van a szívedben. És akkor ezen felháborodott. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy nyilvánvalóvá hozza, és ezért ugye kétféleképpen mondjuk alapvetően, hogy térnek meg az emberek, vannak olyanok, akik nagy mélységből, mindenki számára látható és nyilvánvaló nagy mélységekből jönnek, amit úgy általában szokás elítélni, de vannak az úgynevezett jó emberek, akik nem nagyon érzik, hogy életükben változásra van szükség, a vallás talán még valamit ad, meg jó hallgatni az Isten igéjét, de azért jó jönni Jézus közelébe, mert nyilvánosságra hozza azt, ami a szívünkben van, és lehet, hogy elkezd nyugtalanítani, hogy neked volt-e már örömöd a bűnbocsánat felett, hogy neked Jézus kifizette a tartozásodat. Vagy volt-e kétséged afelett, hogy van-e üdvösséged. És elkezd nyugtalanítani, és két dolgot tehetsz. Azt, ami történik mindig, amikor valaki Jézussal találkozik. Az ember vagy megfojtja ezt a hangot, és akkor eltávolodik Isten közeléből, vagy azt mondja, hogy Uram, jövök még inkább a közeledbe, mutasd meg, hogy mi van az én szívemben. Hozz nyilvánosságra. Nyilvánosságra hozatal abból is tudjuk, hogy egy-egy bekapcsolva felejtett mikrofon mi az, amit jelent mondjuk egy-egy politikus életében, sorsában. Vagy egy rossz helyre címzett üzenet, amit másnak címeztek. Ismerünk ilyen történeteket. Kiderül valami, ami nem volt. Hogy nyilvánosságra kerüljenek a dolgok. Hogy milyen az ember szívének gondolata. A testvéreknek már én elmondtam régen ezt a történetet. Nem mondom újra, csak emlékeztet. Egyszer bekapcsolva maradt a telefonom. És pont arról az emberről beszéltem. akit felhívtam, nem véletlenül, kegyelem. Hogy nem kell ebben a megáltalkodott dologban maradni, nem kell másokat megszólni a hátam mögött, nem kell rossz gondolatokat táplálni magunkba, de nyilvánvalóvá kell, hogy jöjjön, hogy gondoljunk egy hetünkbe, hogy bekapcsolva maradna a mikrofon, de nem csak amit kimondtunk, hanem a gondolatainkat olvasó mikrofon is, és harsogna tőle a rádió, és mindenki látná. Hát Jézus ezért jött, hogy ezeket felszínre, hogy ez harsogjon. Hogy a bűnök harsogjanak számunkra, hogy az érezzük, hogy azzal, hogy bennünket adott esetben olykor megnyugtatnak mondatok, amik nem kellene, hogy megnyugtassanak. Vagy megnyugtat az, hogy az idő múlik. És nem kellene, hogy megnyugtassanak. Vagy megnyugtat, hogy valakiről valaki valami rosszat mondott, akkor nem arra nem is kell figyelni. Megnyugtat az, hogy valaki valakiről hitelét megkérdőjelezi, akkor arra már nem kell odafigyelni. Megnyugtat, hogy valaki valakiket megbélyegez, és azt mondja azok, terroristák, akkor velük már nem kell foglalkozni. Éppen most a reggeli órákban olvastam az egyik szigeten egy önkéntesnek a gondolatát. Én nem akarok nagyon állást foglalni az egész dologban, csak azért ez egy érdekes gondolat. Vagy lehet, hogy akarok. Azt mondja, hogy ennyi kisgyermeket, terhes édesanyát, asszonyt, meggyötrött embert még nem láttam az utcán tömegében vonulni. Mondhatjuk azt, hogy terroristák, és akkor nem kell szeretnünk őket. Ahogyan lehetett mondani a 40-es években azt, amit mondtak. Nem kell akkor szeretni, nem kell törődni. Lehet mondani azt, hogy cigány megéri nem a maga sorsát, nem kell törődni vele. Meg lehet mondani azt, hogy ez az ember a saját maga hibájából van ott az utcán. És akkor nem kell vele foglalkozni, ne adj neki pénzt, mert még alkoholra költi. Persze meg kell fontolni. Csak azért mondom ezt, hogy olyan sok hamis dolog megnyugtatja az ember szívét, hogy ne mozdulj, hogy ne élj másokért, hogy szívtelen maradj. És akkor vannak ezek a kísérletek, amiket szintén csak idézek, mert sokszor lehetett sokféle igehirdetésben hallani arról, hogy lehet az, hogy ilyen borzalomra képes az ember. És az embernek megáll az esze, hogy képes erre az ember. Valakinek elmondtam valamilyen borzalmat, amit egy megemlékezésem súgott meg, valaki, aki a saját szemével látott, nem mondom el, borzalom. És akkor azt mondja, ez biztos, hogy mese. Én meg attól hallottam, aki látta. Mert ilyenre képes az ember, ilyen az ember Isten nélkül. Vannak ezek a kísérletek, amik ezekről szólnak. Csak egyet említek, és csak is tényleg említés szintjén, amikor találomra diákokat, két része főiskolai vagy egyetemi hallgatókat, két csoportba osztottak önkénteseket. Egyik volt a börtönőr, a másik csapat volt azok, akik a börtön viseltek, tehát akik büntetve voltak. És egy idő után mindenféle instrukció nélkül elkezdtek az őrök kegyetlenkedni az őrzöttök felett. Mert ilyen az ember. És ilyen az ember az idősekkel, ilyen az ember lelke és szíve azokkal, akiknek máshogy alakult a sorsuk, egyedül maradtak például. És ezért mondja az Isten igéje nagyon-nagyon erőteljesen Ézsaiás könyvben, azt mondja, újjongj meddő, mert a meddőt lenézték. Azt mondja, újjongj meddő, aki nem szültél, vígadj, újjong, örvegy, aki nem vajúttál. De az ember mindig talál valami okot, hogy valakit bűnösebbnek lásson, mint önmagát. Mert megérdemelte a sorsát, vagy mit tudom én mi, az, ami érte őt, hogy ő bűnösebb, mint én. És akkor oda helyez egy özvegyasszonyt, aki egyedül van. És teljesen mindegy, hogy miért van egyedül. Példaként mindannyiunk számára. Izrael népének életében is fontos volt ez a felszínre hozás, mert bálványimádók voltak, és akkor, amire Jézus jött, már nem. Csak a vallásos hitük megélése büszkeséget okozott nekik. Elégedettek voltak magukkal, mint hívő emberek. Nem az volt a baj, hogy hamis Istent imádtak, hanem felfogalkodottságukban az igét is torzon értelmezték, mert elégedettek voltak magukkal. És a Lukács evangéliumában lehet olvasni például, lehet sok helyen, az, hogy mindig kilóg a lóláb. Például Jézus beszél arról, hogy nem szolgálhattok két úrnak, vagy az Istent, vagy a mammont szolgáljátok. Nem vezetheti az életeteket az, hogy hol kaptok több pénzt. Hanem az Isten vezesse az életeteket. Nem szolgálhattok két úrnak. És mit ír az ige utána? Nevettek, mert kabzsik voltak. Ki jött a szívükből? Emlékszem egy testvéremre, aki amikor találkoztunk, mindig mondott el valamiféle viccet a házasságról kapcsolatban. Mindig valamit. Ki nevette? Ő is házasságban élt. Aztán már nem. Nevettek Jézuson. Hogy lehet ilyet mondani, hogy vagy pénz, vagy Isten? Hogy vagy, hogy ez a kettő nem megy együtt. Ki jött belőlük? Vagy azt mondja Jézus, hogy ha hinnétek Istenbe, akkor elfogadnátok engem, de nincs az én beszédemnek helye bennetek. Nem marad meg, nem okoz örömet, nem ebből táplálkoztok, nem vágyottok a velem való közösségre. Hát ki a ti atyátok? Kire hallgattok? És különös ez a leleplezéssel kapcsolatban az, hogy testvérek, hogy Isten, ahogy a gonosz is visszafogja, majd erre fogunk igéket nézni, ahogyan a gonoszt visszafogja, tehát nem tombolhat a gonosz úgy, ahogy akar. Nekünk rég végünk lenne. Ugyanúgy az istentelen ember gonoszságát sem engedi, hanem visszafogja ő érte és a környezetéért. Tehát amikor a megtérés után az ember azt mondja, hogy hát igen, azért bizonyos dolgokat nem követtem, azért abban az van, hogy Isten nem engedte. Nem engedte, hogy olyan legyél, ami szíved szándéka szerint lennél, ami onnan belülről jön. Ez ugyanolyan, amikor elfáradsz és picinya gyermeked. És nincs hozzá türelmed. Isten nem engedi azt. Igen, vannak alkalmak, amikor ez ki, a gonosz tombolhat. Isten akarata, de nem engedi azt, hogy a családodra rázuhanjon mindez, aki vagy. Isten óvja meg a családodat tőled és tőlem. Amíg nem keressük az ő akaratát, akkor is. Igen, követünk el gonoszságokat, de visszafog bennünket. Nem engedi, hogy kijöjjön. És ez nem a mi erényünk. Mert aztán, amikor az Isten világosságába vagy, akkor látod, hogy mi mindenre voltál képes. Aránylag szép élet. Nem tudom már ki az, akivel beszéltem erről, hogy testvérek ezt tudják, mert én elmondtam ezt. Volt olyan időszak az életemben, amikor mindig azt éreztem, hogy a gonosz azt mondja, hogy ugorjak a metró elé. Vagy magasról, hogy ugorjak le. Akkor a befolyása volt az életemre, hogy kényszerített arra, hogy vessek véget az életemnek. És akkor valaki le volt döbbenve, azt mondta, hogy hát azt gondoltam, hogy a nyomorúság csak rossz körülmények között élő embereket ér. Dehogy is. Az Úr Jézus azért jött, hogy leleplezze, nyilvánvalóvá hozza. És akkor az ember vagy azt mondja, hogy hát ez nem én vagyok, és eltávolodik Jézushoz, vagy azt mondja, hogy Uram, irgalmaz nekem, és továbbra is hoz nyilvánosságra, hogy ki vagyok én valójában, ki vagyok én, derüljön ki, ne elnyomjam. Ne eltemessem magamba. Megszületett egy rossz gondolat, állandóan zaklat engem. Ott van bennem, van egy állandósult magatartás bennem, amitől nem tudok szabadulni. Uram, mondd meg, miért van? Nem akarom elnyomni, nem akarom azt mondani, hogy ez nem én vagyok, ez én vagyok. Hát ezért jött, hogy nyilvánosságra hozza. Nem elég, hogy nem vagy bálványimádó. De hogyha a hitedben elbizakodottál, lettél az olyan, mintha bálványimádó lennél. Mert lehet, hogy megteszed, amit kell, de nincs irgalmasság a szívedben. El lehet olvasni ehhez Máté evangéliumnak a 21. fejezetét, sőt nem, a 23. fejezetét, ahol beszél a farizeusokra és írástudókra, akik vallásos emberek. Csak vallásosságukban önigazak és önmagukat imádók. És visszatérve erre, hogy a gonoszt és a gonoszságot bennünk Isten visszatartja akkor is, amikor még nem tértünk meg, hogy ne pusztuljunk el. Azt mondja Jób könyvében a Isten a sátánnak, kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Másik igében, Lukács 22-ben Jézus mondja, Simon, Simon, ima a sátán, kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Zakariás könyvében ott áll a pap, és nagyon-nagyon magamra ismertem ebben a könyvben, mert az én életem is tele van olyan sötét mocsokkal, ami a fehér ruhát össze-vissza mocskolja, de a következő történik. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki a jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátántának, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta, hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez. Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Hát az Úr színe előtt állsz, és koszos a ruhát. Nem engedi Isten, hogy a gonosz rád támadjon. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát, neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. És folytatódik az ige, folytatódik a küldés, helyreállítás küldés, ezt teszi a kegyelmes Isten. És még egy gondolatot szeretnék, egy hosszú gondolatot a másik részről. Arról, hogy ki ez az asszony, ez az özvegyasszony. Hogy milyen különleges dolog. Ez, hogy itt elénk állít egy egyedülálló asszonyt. És én szeretném ugyanúgy az ige alapján felfedni, leleplezni azt a képmutatást, ami sokszor bennünk is van, meg keresztényekben, meg hívőkben. Isten igéjének nagy tanítói közül, rabbi, volt olyan rabbi, aki azt mondta, hogy aki 20 éves koráig nem nősül meg, az nem is igazából ember. És a társadalomban is benne van egy kicsit ez a képmutatás, minthogyha a házasság az magasabb rendű dolog lenne, minthogyha valaki egyedül marad. Egyáltalán nem. De ha valaki egyedül marad, az sem magasabb rendű, minthogyha valaki házasságban él. És testvérek, nem azért mondom, mert a házasság keserűsége mondatja ezt velem, hanem Istennek a szava erről az asszonyról. Aki bőjtöléssel és imádkozással töltötte az idejét, én úgy érzem, nem is úgy érzem, valósnak tartom azt, hogy én jobban szeretem most a feleségemet, mint amikor elvettem. Remélem, ő is úgy érzi. Nem ezért mondom, testvérek, mert a házasság keserűsége összeroppantana, hanem testvérek, Isten számára ugyanolyan kedves, aki egyedül marad. És az igéből azt tanuljuk, hogy aki egyedül maradt, az nem egy választott dolog, de Pál apostol még fel fogom olvasni ezt a részt, az kegyelmi ajándék is az egyedül lét. Amikor Jézus egyedül van, akkor mit csinál? Az Atyával van közösségben. Ő soha nincs igazából egyedül. Ha valaki egyedül marad, soha nincs igazából egyedül. Adott esetben, hogyha valaki egyedül marad, és az életét azt tölti ki, hogy találjon minden áron valakit, nem lesz boldog az élete. Annak a szabadságában, hogy Istentől veszem el azt a helyzetet, amiben vagyok, abban rengeteg boldogság van. És hadd hirdessem az evangéliumot, és Istennek a kegyelmét is, és örömteli szeretetét mindazok számára, akik egyedül maradtak. Hogy Isten ajándéka az, hogyha valaki egyedül marad. Ahogyan Isten ajándéka az, hogyha valaki párt talál. Vannak ennek jó oldalai is, hogyha valaki egyedül marad. A házasságból adódó terhek nem nyomják össze. Persze, nagyon nehéz egyedül maradni, mert Isten, amikor látta az ember teremtésénél, megteremtette a férfit, azt mondta, nem jó, hogy az ember egyedül van. Mind a kettőnek megvan a terhe, mind a kettőnek megvan az áldásod, de nem alárendelt. Vajon mi érhette azt, aki egyedül marad? Vajon milyen bűnbe lehet, hogy nem talált? És olyan érdekes, ennek a világnak nincs üzenete az egyedül maradottak számára. Istennek van üzenete az egyedül maradottak számára. Istennek van szava. De azt mondja, valakinek rossz a házassága, azért ne váloljon el a házastársától. Az maradjon házasságban. De hogyha az van, lehet, hogy ez egy változó kegyelmi állapot, hogyha valaki egyedül van, majd ez változik. De éld meg, ne túl akar lenni rajta. Éld meg Isten ajándékaként. Milyen csodálatos dolog. Itt van egy asszony, és aztán látjuk, hogy milyen hatással vannak az egyházra, a leébredésre a diakonisszák, akik imádkozással és bőjtöléssel önmagukért és értünk viszik az ébredés ügyét Isten elé. Hadd olvassam fel az igét, ami erről szól. Feleséghez vagy kötve, ne keres válást. Feleség nélkül vagy, ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátra levő idő rövidre szabott, ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgával törődik, nyilván aki fér nélkül, ugyanúgy lehet ezt behelyettesíteni, hogy az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében, lelkében is, aki pedig férjhez megy, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjenek. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon leányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki azonban szilárd elhatározásra jut, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszony törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszen pedig, hogy bennem is az Isten lelke van, Pál apostol, ő neki nem volt felesége. Ne értsék félre a testvérek, nem egy oldalon akarom hangsúlyozni azt, hogy jobban teszi azt, aki egyedül marad. Csak ebben a világban, ahol nincs üzenet, csak az, hogy tulajdonképpen szabad vagy, és azt csinálsz, amit akarsz. Van egy program, amit meghirdet Isten szava, hogyha egyedül maradtál. És példaként pont karácsony ünnepén állít egy egyedül maradt asszonyt mindannyiunk elé. Szükség van az ő szolgálatukra. És lehetne mondani most erre, mert sok időt nem töltenénk ezzel, csak egy, hogy hogyan alakult ki például a Noyen Detelszaui diakonissa otthon. Volt egy lelkipásztor, akit úgy hívtak, hogy Wilhelm Lühe. Látta a szociális szükséget, hogy mennyi ember szegény. Ha az ember elkezd a városból kifelé menni, akkor ezt látja. Aztán látta azt, hogy milyen összefüggés van a szegénység és a bűn között. A nyomorúság és a bűn között. Aztán ez egy olyan ember volt, akinek a Biblia szíve közepe volt, és olvasta azt az igét, hogy amit a legkisebben megtettétek, velem tették, velem cselekedtétek meg. És aztán volt egy következő helyzet is. Volt egy olyan törvény, akkor Bajorországban, ami nehézé tette a házasságkötést, valamiféle megkötés volt, és rengeteg lány maradt hajadonon. Akik tulajdonképpen otthon, hát nem tengették az idejüket, mert segítettek, de rengeteg szükség volt, rengeteg egyedül maradt ember. Fogta, összefogta őket. Megmutatta a biblikus értelmét az életüknek. Krisztus szolgálatára határozták el magukat. És aztán betegeket gyógyítottak, betegeket látogattak. És a egyháznak mindig ez a része volt a legmozgékonyabb. Finnországban, bár ott nem a diakonisszák tették, mindig így emlékezett, vagy így emlékezett meg egyik dokumentumfilmben a társadalom, hogy amikor jöttek a nagy keservek és a háború, az a hosszú háború, amiben a Szovjetuniót legyőzték. Nagy nyomorúság volt, az egyház mindig tudott reagálni. Kérdés ez, hogy most is így van-e, de a diakonisszák mindig az éppen szükségben, amikor háború volt, amikor árvákat kellett ellátni, amikor fogyatékosokat kellett gondozni. Milyen különleges kegyelem ez, az isteni program. A felemelt élet, felemelésül. Az Úr Jézus azért jött, egyedül vagy? Lebecsültek? Nincs értelme az életednek? Isten látja a szívedet, Jézus szeme lát a lombon át. Látja is már Zákeus babáját. Ezért van az, hogy nem meggyógyítja először a bénát, hanem azt mondja, neked ez a legnagyobb problémád, a bűneid megbocsátottak. Tiszta lelki ismerettel érhetsz. Tiéd az ígéretek. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked a határtalan szeretetet, igazságot, ami a te ígédből árad. Az is meg kell, hogy állítson, hogy a mi életünk akkor kerül helyre. Úgy kerülhetett helyre, hogy valakinek meg kellett halni értünk. De azt is köszönjük, hogy lehet, hogy voltak pillanatok, amikor úgy éreztük, hogy senki nem adna semmit a mi életünkért, vagy annak értelméért, de te tudsz adni. Ezért hagyd ragaszkodjunk hozzád, és Jézushoz, aki azért jött, hogy az életét adja értünk, és felszínre hozza a szívben lévő rejtett dolgokat. Hagyj menjünk egyre közelebb. Hagyj derüljön ki az, ami istentelen, ami elválaszt, ami rossz, ami megrögzött, ami megkötözöttség. Ne próbáljuk elnyomni, elfolytani, elfelejteni. Hadd vigyük eléd. Hadd kérjük rá a bocsánatot. Hadd éljük át a szabadítás örömét. Hogy nekünk is üdvözítő született. Mi is az Isten kezébe vagyunk metszve. És milyen különleges az ígében, én is úgy élem át. Ma reggel is úgy éltem át. Hogy kinyilvánítod a te kegyelmedet, és aztán mi nem érezzük azt, hogy ez így lenne. És akkor azt mondod, hogy én nem hagylak el, mert tenyerembe metszettelek téged. Ebbe kapaszkodunk, ez a mi reménységünk. Hallgass meg minket, kérünk. Amen.